Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, Urunkat dicsérjük, 35. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Helyünket elfoglalva, most néhány perccel ezelőtt tanult dicséretünket énekeljük, 402. dicséretünket mindhárom verszakával. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szavát, ahogyan azt írva találjuk Sámuel második könyvében. A második könyv néhány válogatott részéből olvasok verseket, elsőként a 7. részből, majd pedig a 12. részből ülve hallgassuk meg. Amikor Dávid király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. Még azon az éjszakán történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Istenünk igéjét olvasom Sámuel próféta második könyvéből, a 12. részből. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta a maga juhai és marhái közül hozatni egyet, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörületlen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt kevesen letted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog feleségeddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Majd később ezt olvassuk. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét Betsabét, bement hozzá és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte, az Úr akarata szerint. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te igaz és szent vagy. Köszönjük, hogy a te szavad olyan igazságot hordoz magában, amely maga az igazság, nem pedig emberi mérték. Köszönjük, hogy igaz igéd, szavad megformálta ezt a világot. Egyetlen egy mondattal teremtődött mindaz, amit ma látunk, tapasztalunk. Köszönjük, hogy ezt 6 napon keresztül tetted, és köszönjük, hogy a 7. napot az Úr napjává választottad, hogy veled közösségben éljük a mi mindennapjainkat. Így nem öncélú a mi életünk. Nem csak önmagunknak és önmagunkért élünk, hanem benned találjuk meg a mi küldetésünket, benned találunk önmagunkra, benned látjuk meg, Urunk, az egyedüli utat. Tudjuk, hogy a magunk választotta mérték és mérce a bűn. Ezért kérjük most is a te igédet, szavadat, ítéljen meg bennünket, Krisztusban váltsa meg a mi életünket. Hálaadással köszönjük, Urunk, az elmúlt napok, az elmúlt hét minden örömét, és vigasztalásodat kérjük minden bánatunkra. Szent lelkeddel légy jelen Isten tiszteletünkön, áld meg közösségünket, szólalj meg, kérünk, Amen. Testvérem, az ige hirdetésre készüljünk, 162. dicséretünket énekeljük el. Egyben hadd kérjem majd a gyermekeinket, hogy vigyenek magukkal gyermek délutára szóló meghívót, a nagy teremben van letéve, mindkettőből a bábból is, és a gyermek délutára való meghívóból is vigyünk majd. 162. dicséretünk 3. versszakát énekeljük. Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Sámuel 2. könyvében a 12. részben, 5., 6. és 7. versekben, majd pedig a 13. versben. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörületlen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Később ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten vasárnap, amikor az úri imádság 6. kérését magyarázhattuk közösen Isten tiszteletünkön, akkor záró gondolatunk az volt, hogy Istenhez azért könyörgünk és azért imádkozunk, hogy ne vigyen bennünket olyan helyre, ne engedjen bennünket olyan területre tévedni, ahol elbukhatnánk. És a kísértések között megjelent az emberi szó, megjelent az Isten kísértése, megjelentek különböző lehetőségek, amelyeket nem aknáztunk ki teljes egészében, de egy alkalommal utaltunk a most felolvasott igére, Dávid és Betsabé történetére. Hogy tudnulik, az ember is lehet a másik embernek kísértője. Engedjétek meg, hogy a mai vasárnapunkon egy kísértés és megoldás történetét olvassuk közösen a Szentírásból. Egy példázatról olvasunk, amelyet Nátán mond Dávidnak, a királynak. Egy példázatról, amelynek mindig van elsődleges értelme, elsődleges síkja, és mindig van egy mélyebb tartalma, a megértésnek a pillanata. Sokszor találkozunk ilyennel, nem csak gyermekmesékben, állatmesékben, nem csak a hétköznapi életben, hanem bizony a Szentírásban is. Az Új Szövetségben többször olvassuk Jézus szájából a példázatot, és az Ószövetségben is találkozunk nem csak Nátán példájával, hanem a Bírák könyvében olvassuk azt például, amikor a fák királyt választanak egymásnak. A példázatokkal kapcsolatban azonban már Jézus is megjegyzi, éppen a magvető történetét elmondva, hogy azok, akik az ő környezetében élnek, nem mindig értik meg. Nem mindig értik a mélyebb üzenetet, nem mindig látják meg az igazi mondani valóját egy-egy történetnek. Különösen is nehézé válhat egy-egy példázatnak a megismerése és egy-egy példázatnak a megértése akkor és ott, amikor nem egyenrangú felek mondják, és nem egyenrangú felek magyarázzák a példázatot. Jelen esetben is ezt olvassuk. Isten által elhívott király, Dávid, az országát kiterjeszti. A politikai hatalmát megszilárdítja, a honvédő háborúknak következtében érdekes módon megnövekszik az ország, sőt, egy belső tervét és szándékát is megvalósítja, így hallottuk az első igerészben, palotát épített magának. Az új főváros Jeruzsálem elkészült, palotája megépült, és a király pedig még egy hatalmas tervet dédelget a szívében. Egy olyan tervet, amely méltányolandó. Egy olyan tervet, amelyre mindenki felnéz, amire mindenki büszke lehet. Hogy lehet, mondja saját magában, hogy én cédrus palotában lakok, az Isten pedig, így mondom, idézőjelbe, egyszerű sátorban, sátorlapok között. Szeretném feloldani ezt a feszültséget, hogy megkoronázzam, mondhatnám így most Dávid király szavait, az életemet, a munkámat, Istennek is építek egy hajlékot. Istennek is építek, így fogalmazok most egy palotát, egy kőből készült házat, egy templomot. Ott lesz az ő lakóhelye. És amikor egy vezető ember a terveit megfogalmazza és elmondja, bizonyára tele van tűzzel, szándékkal, nincs, aki ellent mondjon neki. Sőt, azt látjuk, hogy az udvarában is vannak bizalmasok, olyanok, akik társak, szolgatársak, hiteles emberek, akik támogatják az ő munkáját. Ott van egyikük, Nátán a próféta. És amikor megosztja az ő gondolatát a király profétájával, akkor emberi módon válaszol, és nagyon őszintén Nátán a próféta azt mondja, tedd meg, mert eddig veled volt az Úr, megáldott téged. Ez az Isten akarata, mondhatnánk ma. Hogy mondjak én ellent egy királynak? Rangban, rendben felettem áll. Ma így mondanánk, hogy a főnököm, és egyben teljhatalmú Úr is. Hogyan mondjam azt, hogy nem jó ez a szándék? Azt olvassuk az igéből, hogy Nátán nem így érez magában. Ő valóban jó szívvel szeretné támogatni az ő királyát. Azonban Isten azon az éjszakán kijelentést ad neki, ebből már egy kurtább részletet hallottunk, amikor is Isten elmondja azt, hogy ne építsd meg. Mondd meg Nátán a királynak, hogy ne építse meg ezt a hajlékot, ezt a házat, majd az ő utóda fogja ezt megtenni. mert hogy én mindig népemmel laktam, népemmel jártam, majd később épül meg a hajlék. Gondoljátok el, hogy mennyi emberi konfliktusnak adhat terepet egy ilyen helyzet. Odaállni az uralkodó elé, és azt mondani, mégse tedd meg. Miért? Mert Isten azt mondta nekem. Mert Isten kijelentette nekem. Dávid királyról tudjuk, hogy teljhatalmú úr bármit elintézhetett volna. Azt is mondhatta volna, hogy egy vagy, azok közül, akik most nem hajbókolnak nekem, akik nem támogatják a tervemet, szavazzunk, 5-4, győztem, megépítem a templomot. Azonban el tudja fogadni a király azt, hogy Nátán arról beszél, ne tedd ezt meg. Miért? Azért, kedves testvérek, mert Nátán nem akármilyen ember. Nátán Isten profétája. A profétának pedig az a feladata, hogy az Isten igéjét hirdesse, az Isten igéjét mondja. Akkor is, amikor ez népszerű, és akkor is, amikor ez népszerűtlen. Tudnélik, mindaz, ami ezen a világon van, megfogalmazódik, megformálódik, az nem emberi akarat, és nem pusztán emberi szándék, hanem az Isten kijelentésének a következménye. Mint ahogyan a világ mindenség az Isten szavára formálódott, azt mondta, legyen és lett, úgy az Isten igéjéből ismerhetjük meg az ő szándékát, tervét és mondani valóját. Ma is. Drága felfedezése a mi reformátor őseinknek, az a régi gondolat, hogy egyedül a Szentírásból meríthetjük azokat a tanításokat, amelyeket ma kimondunk, és egyedül a Szentírás tartalmazza Istennek azt az igéjét, azt a szavát, ami az életre vezető beszédként jelenik meg lelke által. Sok esetben ma, a 21. században tényleg megbecsülés kérdése az, hogy kinyitjuk-e a Szentírást. Hogy olvassuk-e Isten kijelentését, szavát, hogy fontos-e számunkra maga az Isten? Vagy hallgatjuk-e Isten igéjét? Ez nem az a szituáció, nem az a helyzet, amikor a szószékről valaki azt hirdeti, hogy hallgassátok őt, hanem hallgatjuk-e az Isten szavát? Van-e bennünk annyi alázat, hogy nyitott a mi fülünk és szívünk arra, hogy meghalljuk azt, amit ő kíván mondani nekünk. Ma élő beszédként, élő szóként, mondhatnám így is, hogy profétikus beszédként. És mikor megszólal valaki, akkor nem ezzel az igénnyel lép fel, hanem mindig úgy teszi és úgy teheti csak, ahogyan megszólalt a Szentírás elején Isten, ezt mondja az Úr. Így szól az Úr. És persze számunkra, amikor Isten kijelentését boncolgatjuk, és Isten kijelentését keressük, akkor a testélet ige az eligazításnak a csúcsa Jézus Krisztus. Vajon ma mit tenne ő? Visszatérve Dávid és Nátán történhetéhez, emberi mértékkel mérve egy nagyon faramuszi helyzet, a beosztottat szólítja meg az Isten, akinek oda kell állnia az ő királya elé, és azt mondani, ne tedd. A profétikus igehirdetés, a profétikus beszéd sokszor ilyen védő beszéd, sokszor prevenció, ne tedd meg, mert nem erre hívott téged az Isten. Lehet az bármennyire jó szándékú, bármennyire kifundált terv, ne tedd meg. Példaadó, ahogyan Dávid és Nátán az emberi kapcsolatait egymás mellé fűzi. Mert ebből nem lesz sértődés, nem lesz harag, hanem azt olvassuk Sámuel második könyvében, hogy a király leborul és imádkozik, hálával köszöni meg e tervet, és azt is, hogy Isten majd gondoskodik arról, hogy megépüljön a hajlék. Íme, a könnyebbik út, amikor valakihez úgy szól az Isten, mondd meg, a másiknak ne tegye meg, mert féltelek téged. A nehezebb út, kedves testvérek, az, amit a történetnek a második felében olvasunk, Sámuel könyvének 12. részében, amikor nem egy kitalált eseménysorról, nem egy meséről van szó a példabeszédben, hanem egy szimbolikus történetről. Egy gazdag embernek vendége érkezett, kezdi a Szentírásban, itt olvasunk másodszor Nátáról, kezdi az ő beszédét, profétikus beszédét Nátán. De sajnálja levágatni a vendégek számára a nyájának egyik bárányát, ezért a keleti szokás szerint, hogy jól tartsa a hozzáérkezőket, no, nem ez volt a szokás, hogy elveszi a másikét, hanem a jól tartás, levágatta a szegény ember egy szem báránykáját. Micsoda indulat, micsoda felháborodás, micsoda harag az, ami elhagyja Dávidnak a száját, halva a példabeszédnek az elsődleges síkját. Hányszor van így, kedves testvérek, hogy hasonlóképpen vélekedünk egy profétikus, szimbolikus beszédre? Hát ez lehetetlen. Nem történhet meg az ilyen. Ide vele, majd én legyőzöm. Halálnak fia, mondja Dávid. Négyszeresét kell visszafizetnie. Felháborodik. Az Isten igéje sokszor az emberben ilyen belső indulatot is kelt. Hányszor van, hogy nézzük ennek a világnak történéseit, halljuk rádióban a híreit, és felháborodunk rajta. Bosszankodunk. Annyi tragédia, annyi megrendítő történet, szörnyűség, munkahelyeknek a hírei, gyűlölet, gonoszság, gátlástalanság, rablás, rablógyilkosság. És halljuk ezeknek a történeteket. Talán úgy, mint ahogyan Nátán mondja Dávidnak a példázatokat. És ezeknek az az értelme, nézd és borzadj el rajta, mint ahogyan Dávid is megtette. Mert lehetetlen emberileg támogatni azt, mondja Dávid, amit az az ember, aki akkor még nem tudja, hogy a példázatban szerepel, megtett. Régebben sokat gondolkodtam azon, és bevallom őszintén, bosszankodtam azon, hogy egy-egy kirívó hír kapcsán, egy konkrét esetre emlékszem, talán az Alkotmány utcában történt meg, ott a Kossuth tér és Alkotmány utca sarkán, sok kamera van azon a vidéken, hogy egy nagy autó a zebrán elgázolt valakit. Nem szeretném színezni a történetet, arra most nem emlékszem pontosan, hogy meghalt-e az illető vagy nem, de arra igen, hogy ott hagyta, cserben hagyta, és mutatta a televízió a képeket. Azon gondolkodtam, hogy ez az ember hogyan áll be a garázsába. Aztán, amikor beáll a garázsába, mit mond másnap a férjének, feleségének, apjának, anyjának, gyerekének? Parkolás közben megütöttem az autót. Vagy mit mond? Hogy miért van az autón sérülés? Hogyan hajtja le a fejét? Hogyan alszik? Ott hagyott egy embert, pedig elkövetett ellene valamit. Hogyan néz másnap egy másik ember szemébe, hiszen nem tudja, hogy az illetőnek rokona vagy barátja-e. Utána azon gondolkodtam, hogy más-más esetben annyi családi tragédiát és annyi nehézséget hallgatva, hogyan lehet az, hogy valaki évtizedeken keresztül csalja a férjét vagy a feleségét, és közben a reggeliző asztalnál azt mondja, hogy szeretlek. Valahogyan nem fér bele a fejembe, valahogyan ugyanúgy háborgok ilyen történeteken, mint ahogyan háborog Dávid a példázaton. És közben nem vesszük észre, nem veszem észre, ugyanúgy, mint Dávid, hogy ezek a példázatok rólunk is szólnak. Nem vesszük észre, hogy mi nem csak kritizálói vagyunk ennek a világnak, ennek a gonoszságának, hanem részesei is. Nem vesszük észre, hogy sok-sok nyomorúság, megoldatlan kérdés, a világban lévő hidegség, törtetés, önzés, megoldatlan kérdés, az minket is vádol. Mert hogy én is bűnös ember vagyok. Az Istentől távol én is le tudom hajtani a fejemet este és reggel, úgy, mintha semmi sem történt volna. De az Isten közelségében ez lehetetlen. Lehetetlen. És az Isten igéje nem csak arra bátorít bennünket, hogy megborzadjunk, nem csak azzal ítél meg bennünket, hogy elválasztja a tisztát és a tisztátalant, hogy döntsünk, hanem az Isten igéje bennünket is szembesít. Az Isten igéje nekünk is szól. Az Isten igéje hol a Szentírás szaván keresztül, lelke által megelevenítve mondja azt, te vagy az az ember, hol pedig a másikon keresztül mondhatja azt, te vagy az az ember. Te vagy Dávid, akiről ez a példázat szól. Te vagy, aki az egész ország, aki mindent ajándékba kaptál Istentől. Te vagy az, aki nem mást követtél el, mint rablógyilkosságot. Isten igéje ilyen konkrétan és ilyen határozottan beszél Nátánon keresztül Dávidról. Te rablógyilkos vagy. Te elvetted a másik feleségét, betörtél az ő házába, betörtél az ő ágyába, és ráadásul megöletted azt a másik férfit. Te vagy az az ember. És nem csak azt mondja, hogy rablógyilkos vagy, hanem azt is elmondja, hogy ez azért van, mert hálátlan vagy. A történet nagyon pontosan és nagyon szépen felsorolja, hogy mi mindent kapott Istentől Dávid. Országot, feleségeket, gazdagságot, sőt még azt is elmondja Nátán, hogy ha ez nem lett volna elég neked, akkor még sokkal többet adtam volna, de te hálátlan ember vagy. Te vagy az az ember, mondta egykor, és talán mondja ma is. Te vagy az az ember, akivel Isten jót tett, megajándékozod, és mégis irigyen nézed azt, hogyha a másiknak van valamilyen. Te vagy az az ember, akit Isten annyiszor meghallgatott imádságodban, és te nem tudod meghallgatni a másik ember kérését, panaszát. Te vagy az az ember, akit Isten megbékéltetett magával Krisztusban, és te nem vagy hajlandó kibékülni a másik emberrel. Te vagy az az ember, akire Isten annyi szeretetet pazarolt, és te mégis elégedetlen, hálátlan, telhetetlen és keserű vagy a magad életében. Te vagy az az ember. Az Isten szava ennyire konkrét, mert nem csak azt mondja el, hogy mit ne tégy, hanem azt is elmondja, hogy mit tettél. Hogy miben áll a te életed. Te vagy az az ember, aki káromlást hoztál Isten szavára, és ez a legnagyobb bűne Dávidnak. Te vagy az az ember, aki nem vetted komolyan az Isten igéjét, pedig te vagy a nagy király, a zsoltáros lelkű költő, aki annyit beszéltél Istenről. Te vagy az az ember, aki szégyent hoztál Isten szavára, Isten nevére, Isten törvényére, pedig tudtad ezeket a szavakat. Gondoljátok el, micsoda belső vívódás, és micsoda belső élet, amikor Dávid ott van egy barlangban, és ott fekszik Saul király. Kezében a tőr, kezében a gyilkos eszköz, bármikor elvehetni az életét, és betódul a szívébe Istennek a szava az, hogy ne ölj, és nem teszi meg ott, megmenti. Most pedig azt mondja, te zsoltáros lelkű király, mégis szégyent hoztál Isten szavára, szégyent hoztál Isten igéjére, szégyent hoztál a kijelentést adó Istenre. Te vagy az az ember, aki hálátlan vagy, aki betörsz a másik életébe, és átgázolsz rajta, és lejáratod Isten népének az ügyét. Mert ezt nem lehet zugolyában csinálni. Ezt nem lehet csendben csinálni. Te vagy az az ember. Ezt tetted, ezt a három dolgot. Hálátlanság, gátlástalanság, átgázolás, lejáratod Isten ügyét. Ezt tetted. És akkor mi a válaszod erre, király? Dávid ott áll porba sújtva, Nátán is némán. Úgy, mint ahogyan nagyon kedves bibliai történetemben, Zakariás próféta könyvében, ott áll némán a főpap, és hallgatja a vádakat, a ráhulló vádakat, és ezek a vádak mind igazak. Mit tehetne Dávid? Tehetni azt, hogy megpróbálja elmosni ezt az ügyet. Elkendőzni, elsimítani, beszéljük meg. Van rá egy-két módszerem, mondja a király. Hiszen ezt tette Uriással kapcsolatban is, ezt tette Betsabéval kapcsolatban is. Ismerjük a Szentírásból máshonnan, hozni egy-két hamis tanút, és megoldódik a kérdés. Ez a hazug csaló azt mondta, hogy lerombolja az Isten templomát. És íme megfogalmazódik a halálos ítélet. Tehetné ezt is a király. Hatalmában áll. Ohányszor jelenik meg így a hatalmi gépezet? Hozni egy-két negatív angyalt, negatív küldöttet, a hazugság fiait, a világosság angyalának feltüntetve, akik lehazudják az égről a csillagokat. Tehetné. Tehetné egészen egyszerűen azt is, hogyha nem akar ilyen nagy purpárlét, hogy szépen elintézi fű alatt, megint szól a hadsereg parancsnokának, hogy legközelebb essen valami baja ennek a Nátánnak. De nem ezt teszi. Azt mondja, vétkeztem. Vétkeztem. Én követtem el. Az Isten igéje nem csak az ítéletet fogalmazza meg, hanem a kiutat is. A szabadulásnak az útját. A menekülésnek az útját, egyedüli útját vétkeztem. Most, ami alkalmunkkal párhuzamosan gyermekeink a bűnbánó imádságról tanulnak. Többek között lehet, hogy az 51. Zsoltárról is. Az 51. Zsoltárról, amelyben kifejti Dávid az ő imádságát, kifejti azt, hogy mit jelent ez a vétkeztem. Uram, azt tettem, amit rossznak látsz, igazad van, ha szólsz, jogos a te ítéleted, lásd, én bűnben fogadtam, anyám vétekben melengetett engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és fehérebb leszek, mint a hó. Uram, vétkeztem, nem tudom ezt tovább hordozni. Bocsáss meg nekem. És azt halljuk az igéből, Nátán kijelenti, Isten megbocsátott neked, nem halsz meg, de a bűnöd következményeit viselned kell. Nem fogsz meghalni, ezt éli át minden ember, akit leleplez az élő Istennek a szava, mert ő csak addig vádol bennünket, amíg megpróbáljuk mentegetni magunkat, a magunk igazát harsogni, kiáltani, és mihelyt ki tudom mondani, vétkeztem, ő megbocsájt és felment. Úgy, mint ahogyan két hete hallottuk a tékozló fiú történetét. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. És eddig, és ne tovább. És abban a pillanatban megváltozik a helyzet. Igen, megváltozik a helyzet, mert megvalljuk a bűnt, és ezzel el is hagyjuk És az Isten többé nem kárhoztat, mert nincsen immár kárhoztató ítélet azok ellen, akik ezt megteszik Jézus Krisztusban. Kívülem van, nem tartozik már hozzám. Krisztus meghalt ezért is a kereszten. Igen, vétkeztem. Nem az a megoldás, testvérek, hogy elaltatjuk a lelkiismeretünket, hogy leterítjük néhány adag falevéllel a parazsat, hiszen az újra izzani fog. Nem nyugtatom a lelkemet, hanem megvallom az én bűneimet. Kitárom magamat az én Uram előtt. És akkor megtörténik a feloldozás, megtörténik az új élet indulása. Én vagyok az az ember, én tettem. Én vagyok az, de te hatalmas vagy, akiért meghaltál Krisztusban a kereszten. Én vagyok az, aki bűnt követtem el, te pedig kész vagy a bocsánatra. Éme testvérek, az út, amikor a próféta megszólal, amikor az Isten igéje elkezd munkálkodni, nem emberi manipulációról van itt szó, nem egy emberi technikáról van itt szó, hanem az Isten igéjének a hatásáról. És végül engedjétek meg, hogy azt is idehozzam, hogy a bűn büntetését nem kerülheti el Dávid sem. A gyermeke meghal. Amikor olvassuk majd ezt a történetet, akkor halljuk, hogy a szolgák még jelenteni sem merik a királynak a gyermek halálát, mert félnek tőle. Azt mondják maguk között a szolgák, hogy úgysem hallgatott ránk eddig a király. Hát rájuk nem hallgatott, de a prófétára igen. Nem merik megmondani. És nyilvánvalóvá válik mindenki előtt az, hogy a király bűnbe esett. Ennek a külső jele az, hogy utolsó csataként olvassuk a 12. részben, a Rabbát még elfoglalja a király, de tovább nem növekszik Izrael és Júda. Megáll, a határok stabilizálódnak. Isten nem növeli Dávidnak a birodalmát. De valami mégis történik. Egy csendes rendeződés. Hadd mondjam, olyan példaértékű ember és ember közötti rendeződés is. Mert a próféta ember is. Amikor Isten megkegyelmez Dávidnak, és megszületik második gyermeke, vagy megszületik a másik gyermeke, megszületik Salamon, akkor az ő neve már beszédes, azt mondja, mondhatnám így is, hogy békességem van az Istennel. Megbékéltem az Istennel. Mondhatnám úgy is, ahogyan Pál apostol mutatja nekünk Krisztus keresztjét, Krisztus keresztjében békességünk van az Istennel. Rómaiakhoz írott levélben mondja ezt az apostol. Békességem van az Istenben. És akkor mit tesz Dávid? Azt a prófétát, aki nem támogatta a templom építését, aki azt mondta, ne tedd. Azt a prófétát, aki azt mondta neki, hogy ezt tetted, megbízza Salamon nevelésével. Dávid pedig Nátánra bízza Salamont. Azt olvastuk itt a felolvasott igében utoljára, azért bízta, hogy az Úr akarata szerint nevelkedjen. Íme testvérek, az Isten igéje ezt is elvégzi. Látom, tapasztalom, hogy sokszor mi egyéb megoldásokat választanánk. Mindegy, mindhárom helyzetben. Akkor is, amikor valaki azt mondja, hogy ne tedd, akkor is, amikor azt mondja, hogy ezt tetted, meg a végén is, hogy mindenki másra bízom, csak rá nem. De az Isten igéje elvégzi mindazt, hogy megértem valamit, miért ne tegyek, megértem azt, hogy amit én tettem, annak a következményeit vállalnom kell. Megértem azt is, hogy mit tett értem az Isten, amikor a kegyelmét kihirdette, hogy békességem lehessen. És íme minden emberi kapcsolatom is rendeződik benne. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére fennállva 215. dicséretünknek első 3 versszakát. Énekeljük el. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy igéd nem csak sokkal több, mint emberi gondolat, hanem igéd a te beszéded, életet formáló szó, összehasonlíthatatlan a mi gondolatainkkal. Köszönjük neked, hogy elénk adtad ma is összességében Dávid és Nátán kapcsolatát, amely bizalmi kapcsolat volt, és amely bizalmi kapcsolatot egyedül te teremtetted meg. És köszönjük, hogy ebben a kapcsolatban elfogadhatta egyik a másiktól mindazt, amit nem szabadott megtenni, és elfogadhatta azt is, amit intésként mondott, hogy megtetted. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy ma is szólsz hozzánk igéden keresztül, ma is megérthetjük egy-egy igehirdetésből, és ma is nyilvánvalóvá teszed Jézus Krisztusban a te akaratodat, szándékodat. Köszönjük, hogy békességünk lehet nekünk is az Istennel Krisztus keresztjében. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik időben, régóta, évtizedek óta békességben vannak veled. És talán egy kicsit megfáradtak, kicsit megcsontosodtak. Imádkozunk, hogy lelkeddel elevenítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek az életében nem történt még semmilyen változás. Akik még csak felháborodnak egy-egy igén, gondolaton. Kérünk, hogy tedd személyessé a te üzenetedet. Imádkozunk hozzád azokért, akik felteszik a kezüket, és nem tudják, hogy mit tegyenek. Mert szeretnék érteni a te szavadat, és mégis újra és újra beleütköznek értetlenségükbe, saját maguk személyiségébe, kérdéseikbe, szkepszisükbe. Te szólj olyan elevenen az ő életükbe, mint ahogyan megformáltad ezt a világot, vagy ahogyan most is olvastuk a felolvasott bibliai történetekben. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek terheik vannak, akik lelki súlyt cipelnek magukon, hogy megvallhassák bűneiket. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek fizikai terheik vannak, betegség, nyomorúság, munkanélküliség, kilátástalanság. Add, hogy Urunk, segíthessünk, hogy legyenek ne csak lelki válaszaink, hanem legyenek olyan válaszok, amelyek tőled valók, és valóban a kivezető utat adják. Add, hogy bizalmunk legyen ezeket a kérdéseket egymással megosztani, és ez nem plegykálkodásnak ad alapot, hanem azt a bizalmi légkört teremtheti meg, amely Dávid és Nátán között volt. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, előjáróinkért, vezetőinkért. Imádkozunk hozzád református egyházunkért, minden vezetőiért, szolgálójáért, minden lelkipásztoráért, minden gondnokáért, presbiteriért, minden gyülekezet tagjáért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most mindenki csendes imádságát mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül 397. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.